Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorral. Kalamos Márton, a Forbes vezérigazgatója mai vendégem. Ha már az adásról beszéltünk, és mondtad is, hogy az emberi kapcsolatok neked ebben a legfontosabb, akkor milyen emberi kapcsolatokat kaptál ettől a munkától? Mi neked úgy a legfontosabb, vagy úgy a legértékesebb?
Nekem az nagyon fontos, hogy úgy menjünk be dolgozni nap, mint nap, hogy nincs bennünk rossz érzés a gyomrunkban, nincs bennünk szorongás, nincs bennünk félelem, hanem azt érezhetjük, hogy mi egy szabad és egy önmegvalósítás lehetővé tevő munkahelyen dolgozunk. Ha ez létre tud jönni az esetek jelentős részében, mert persze a teljesítmény azért az sokszor jár feszültséggel és sokszor jár izgalommal, de hogyha ez az alaphangulat, az már megadja azokat a kapcsolódásokat, amik fontosak.
Nagyon sok a munka jellegű dolog, de hogy mégiscsak az ember identitásához és személyiségéhez hozzátartozik az, és ad az hozzá, hogy ugye mit csinál, és beszéltünk arról, hogy neked például mennyire volt része az maga az írása az életedben. És én meg azon is gondolkodtam, hogy a Marci vajon mennyire van jelen azokban a dolgokban, amit vezet, amit csinál, ha egy újságírásról beszélünk, ha egy rendezvény moderálásáról. De hol mondod el a saját hangodat? Hol szólal meg Kalambos Márton?
Minden folyamatban valamennyire jelen vagyok, és amikor azt érzem, hogy most akkor itt fontos, hogy valamit hozzátegyek, vagy elvegyek belőle, akkor ezt megteszem. Amíg főszerkesztő voltam, ebben nagyon nagy rutinom volt, mert azért 6. évben, a 8., a 9., szóval, hogy ezek szépen kialakulnak. Most, hogy ilyen új szerepben vagyok, abszolút keresem ezt, hogy hol kell jobban jelen lennem, hol nem kell jelen lennem. Ugye új vezetőként az nagyon fontos, hogy ne akarjunk megváltoztatni olyat, ami már önmagában jól megy és jól működik, és ne a saját fontosságunkat kezdjük el ott hangsúlyozni. Viszont, hogyha azt látjuk, és itt az új szemnek nagyon nagy jelentősége van, hogy na ezen érdemes lenne változtatni, itt van tér a fejlődésre, ott viszont lépjünk.
Mennyire fontos például ebben a harmonikus együttműködés az, hogy olyan embernek adtad át végül is, vagy került a te helyedre, aki neked kollégád volt, és ti együtt dolgoztatok, és nagyon produktívan dolgoztatok együtt, nagyon sokáig.
Zsiborás Gergő az új főszerkesztő, mi együtt kezdtük ezt az újságot, és ugye ez egy fantasztikus sztori, hogy ő a legjuniorabb újságíróként csatlakozott annó a szerkesztőséghez, még akkor is, hogyha már neki is volt, akkor jó sok év tapasztalata, és ez valóban az én döntésem volt a tulajdonossal együtt, hogy ő legyen a következő főszerkesztő. Azt szerintem egy ilyen típusú munkakapcsolat alapja, minden munkakapcsolat alapja, hogy meg legyen a bizalom, és hogy egy harmonikus, egymást támogató kapcsolatban létezünk. Én nem is nagyon tudok máshogy dolgozni.
Akartam is kérdezni tőled, hogy mi alapján választottad ki a munkatársaidat, és hogy mi az, amit kerestél az emberekben, akikkel együtt dolgoztál?
Van egy szakmai tudás, meg szakmai felkészültség, amire szükség van, de nem ez a legfontosabb. Szerintem a legfontosabb az, hogy ő ezt mennyire akarja, vagy mennyi ambíció van benne. Mert nagyon sok mindent lehet adni munka közben. Azt az egyet nem tudom neki adni, hogy ő akarja ezt csinálni. Az ambíció és a hozzáállás az két olyan szempont, ami kiemelkedően fontos, amikor felveszünk valakit.
Szerintem az nagyon szimpatikus, amikor egy vezető úgy vezet, hogy azt mondja, hogy semmi olyat nem kérek az embereimtől, amit én magam nem csinálok, vagy nem adok meg. Ez szerintem nálad pontosan ugyanígy van.
Vezetni valójában példával lehet, mint ahogy egy gyermeket nevelni is, leginkább példával nevelünk.
Egy picit mesélj már nekem a családodról, ha már a gyerekeket így megemlítetted, akkor, hogy ez az új kihívás jelent a bármilyen változást az életetekben, több logisztikát, több családi kupak tanácsod.
Én most többet dolgozom, többször fordul elő, hogy este előveszem a laptopot, vagy leülök a géphez, és többször fordul elő, hogy hétvégén, és ez meg a következő hetekben, hónapokban nekem oké, hogy ez így van, aztán pedig célom, hogy visszatérjek arra a nagyon jól kialakított ritmusra, amiben az előző években dolgoztam. Nem gondolom, hogy attól működik jól egy cég, hogyha az első számú vezető hétvégézik, éjszakázik. Sőt, az valójában egy olyan jel, hogy nem osztom be jól az időmet, nem delegálok jól, és nem jó példát mutatok. Vannak időszakok, amikor kampányszerűen el kell végezni egy munkát, tehát vannak időszakok, amikor húzni kell, de hosszú távon akkor működik jól egy cég, hogyha abban 8 órába beleférünk, amit erre szánunk, mert 8 óra egyébként rengeteg. 8 óra alatt elképesztő dolgokat lehet megcsinálni.
Te kire néztél, vagy nézel fel? Tehát ki az az ember, akire te magad is azt mondod, hogy na, ő igen, ő olyan vezető, olyan ember, ő úgy beszél, ő úgy kommunikál, tehát olyan példaértékű. Nem muszáj nevet említeni,
sok ember inspirál engem, tudok igen mondani, mert egyébként most, ahogy ezt így mondtam, pont eszembe jutott Jaksi György, aki az első interjúk egyikében még mondta ezt a mondatot nekem, hogy ha azon múlik, hogy én este dolgozom, akkor már baj van. És ez úgy beégett a fejembe, hogy ő egy nagyon sikeres és nagyon jó céget épített fel, és hogy abban az időszakban, amikor nagyon aktívan és operatívan vett részt a munkában, akkor is ez volt a hozzáállása, hogy ha azon a 2 órán múlik, amit én este 8 és 10 vagy 10 és 12 között teszek bele, akkor már baj van.
Hogy egy vezetőség vagy egy szerkesztőség milyen, ugye azt beszéltük, hogy egy vezetőn is múlik. Az emberi kapcsolatok magad körül arra mennyire tudsz vagy tudtál figyelni, hogy ott olyan hangulat legyen, hogy ott olyan emberi kapcsolatok legyenek, olyan egymást építő és segítő emberek legyenek, hogy mennyire emelted ki azokat, akik renitensek voltak ilyen szempontból, és bomlasztották a közösséget például.
Munkahelyen erre figyeltem, általában kicsit lassabban léptem, mint ahogy az hasznos vagy jó lett volna, tehát mindig vártam, hogy majd akkor ez megváltozik.
Adtál meg lehetőséget a javításra?
Így aztán valószínűleg adtam lehetőséget is. Baráti társaságban, meg barátok között, meg ez nekem nem szempont. Ott sokkal inkább úgy tekintek körülöttem lévő emberekre, hogy ők a barátaim. És ők ilyenek, és nagy ritkán volt olyan, hogy visszajelzést adtam, hogy szerintem ez most így nem olyan jó, vagy nem így kéne. De sokkal inkább úgy voltam vele, hogy élveztem azt a sokszínűséget, ami kettőnk között van. És én úgy vagyok vele, hogy barátságok nagyon ritkán születnek felnőtt korba. Volt erre, van erre kísérletem, de azért ez nem könnyű. Talán, hogyha vannak válsághelyzetek, akkor jobban születnek. Az én felnőtt életemben nem nagyon voltak ilyen válsághelyzetek. Tehát igazából régi barátaim vannak, és ott meg tényleg meg tudom élni azt, hogy annyira különbözőek vagyunk, és hogy ez milyen jó és milyen szép, hogy közben tudjuk egymást kísérni.
Mennyire tudod könnyen elengedni az embereket? Tehát, hogyha valakibe csalódnál, akár barát, akár ugye munkatárs, akkor azon, ha így adsz is mindig esélyt, hogy hát, hogyha valami változik, vagy valaki úgy jobb belátásra tér, így ennek a tükrébe, egy összességében nézzük, akkor tud azt mondani, hogy akkor így eddig tartott a közös útunk, és akkor...
Na, tudom, és azért történt is ilyen sokszor, és valahogy nem élem ezt meg csalódásként, hanem hogyha a munkáról van szó, akkor sokkal inkább úgy élem meg, hogy nem passzolt hozzám, vagy épp abban az időszakban volt, amikor nem tudott jól csatlakozni ehhez a csapathoz. Nem azt élem meg, hogy úristen, most akkor csalódtam, hanem csak annyit, hogy hát jó, akkor ő így működik, ő majd valahol máshol találja meg a helyét, és hogy mind a kettőnknek jobb, hogyha ezt most befejezzük.
Ugye én mondtam, hogy harmadjára beszélgetünk, én mindig olyan nyugalmat érzek belőled, vagy felőled, tehát hogy mindegy, hogy telefonon beszélgetünk, vagy személyesen. Tényleg mindig azt érzem, hogy Marci olyan nyugodt, annyira stabil, rendben van, de szoktál te ideges lenni, és így kiborulni?
Van olyan, természetesen.
És az milyen?
Pont olyan,
kevesebbet mosolyogsz.
Pont olyan, mint mindenki máson, és akkor így elszakad a cérna, és bosszankodok, meg idegeskedek, van, abszolút van ilyen, és különösen van ilyen, ha keveset alszom, vagy éhes vagyok, vagy nagyon nagy nyomás alatt vagyok, és akkor az mindenkiből sok energiát vesz ki. Sokat mosolyogtak rám gyerekkoromban, és azt hiszem, hogy nagyon szerettek. Az egy nagyon erős alapot ad az embernek nekem.
Mi borít ki? Mi tud kibillenteni ebből a harmonikus egyensúlyból az éjségen kívül?
Engem is az, ami nagyon sok más embert, amikor az a bizonytalanság fog el, hogy valamiben nem fogok tudni teljesíteni. Hogyha sarokba szorítva érzem magam, és azt érzem, hogy nem tudok innen most hogyan kijutni, és nem fogom tudni megugrani azt, amit éppen megszeretnék.
Az, hogyha te mondjuk ilyen középvezetőként dolgozol, vagy dolgoztál, és mert hogy volt ilyen is, amikor kisebb csapatot kellett irányítanod. És akkor nyilván lefele is delegálni kell, lefele is beszélni kell, felfele is beszélni kell, és akkor ott vagy középen. Na akkor vannak olyan szituációk, amikor úgy nem rajtad múlik, hogy úgy mi történik. Nyilván amennyire te be tudod hajtani a dolgokat, de mégiscsak embereket kell mozgatni. Akkor az lehet egy olyan szituáció, amikor úgy az ember tartja is a hátát, meg ide is, meg oda is. Szóval az lehet egy ilyen szituáció.
Ez abszolút így van. Én ezt az Origónál éltem meg a legerősebben. Már csak azért is, mert nekem nagyon új volt az a terep. Tehát hetilapos, havilapos újságíróból lettem online rovatvezető, az online újságírás új volt, a vezetői szerep új volt, és pont ebbe a helyzetbe kerültem, hogy volt egy csapat alattam, igényekkel, mindennapi munkával és gondokkal, és ráadásul láttak egy bizonytalan vezetőt, és voltak főnökeim, akik meghozták az elvárásokat, hogy ezt csináld, azt csináld, most csináld, úgyhogy küzdöttem is vele. Azt hiszem, amit jól csináltam benne, hogy nem próbáltam meg úgy csinálni, mint hogyha tudnám, hanem igyekeztem transzparens lenni abban, hogy mi az, amit nem tudok, meg egyébként is nagyon igyekeztem.
Ez a transzparencia egyébként, ez benned van, nem? Hogy ez a nem többnek, nem másnak, annak, ami.
Nekem ez fontos, igen, nekem ez biztonságot ad.
Az emberek a mai világban ezt értik?
Szerintem ez nagyon gyorsan és nagyon könnyen megértik, ezzel nagyon kényelmes együtt lenni, és lehet, hogy időnként van, aki hitetlenkedik, hogy akkor ez biztos így van-e, aki uzamosabb ideig velem együtt dolgozik, vagy együttműködünk, az látja, hogy így van.
Marci, milyennek látod a világot? Most, ha már a transzparencia szóba került, akkor szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben a szakmában szerintem még fontosabb.
Ez így van. Nem számítottam rá tinédzserként, 20 évesként, hogy ilyen világban fogok élni 40 évesként, és hogy néha az embernek olyan érzése van, hogy a CNN-t, vagy a bármi más nézi, de valójában olyan, hogyha a History Channel-t nézni, tehát hogy így nem hiszek a szememnek, hogy mi történik. Közben meg tudom ezt élni úgy is, hogy amennyire ijesztő ez, annyira érdekes is. Hogy néztük a történelemkönyveket, tanultuk, hallottuk, és nem értettük, hogy hogy történt, és most meg látjuk, hogy hogy történik az, hogyha mondjuk, ami mondjuk például most Ukrajnával megtörténhet, hogy egy olyan békét kényszerítenek rá, amit ő nem akar elfogadni, és ami persze nagyon ijesztő olyan szempontból, hogy úristen, ennek milyen következménye lesz 3, 5, 10, 15, 20 év múlva. Ezt egyáltalán nem jó látni, érdekes megélni, vagy legalábbis ez is egy tapasztalat, hogy akkor most értem, hogy hogy történnek ezek a dolgok, és megélhetem. Nem erre számítottam, nem ilyet akartam. Nehéz is elfogadni, hogy ilyen világban élünk. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy a mai világ rosszabb, mint a korábbi világok, sőt, valójában ma Magyarországon élni talán még mindig jobb, mint nagyon sok generációnak előttünk.
Akartál valaha máshol élni?
Persze. Ez,
nem Berlinben egy évig, hanem valahol máshol.
Sokszor felmerült bennem, mint ahogy nagyon sok magyarban felmerül, és nagyon sok magyar lép is, és megy el nyugatra, mert ott jobban lehet érvényesülni, mert úgy érzi, hogy az a közösség, ami ott körbeveszi, az értékrendben hasonlóbb hozzá, és pontosan látom ennek az előnyét és a nehézségét, és első generációs bevándorlónak lenni nem könnyű.
Hol élnél? Hol érzed jól magad, ha csak nyaralni mész? Hol vagy otthon?
Hát én otthon Budapesten vagyok, és ez az érzés az erősen megérkezett hozzám az elmúlt években, hogy micsoda ajándék az, hogyha ott élhetek felnőttként, ahol születtem, és ahol a gyökereim vannak, és ezt az érzést, hogy vannak gyökereid, és azon keresztül tudsz táplálkozni, az tényleg egy nagy ajándék. Ettől függetlenül én nagyon szeretek utazni, és örömmel vagyok gyakorlatilag bárhol, ahol más látok, és más tapasztalok, és ahol megélhetem az utazás élményét.
Hogyha bármit változtathatnál most a világban egy csettintéssel, mit csinálna?
Az egy elég fogós, nehéz kérdés. Mondok valami olyat, ami nem biztos, hogy a legfontosabb, de egy csettintésre lehetne változtatni, milyen jó lenne. Szerintem nagyon menő lenne, ha nem közlekednénk autóval a városba. Tehát, hogy a városaink annyival élhetőbbek lennének, hogyha csak így tényleg, akinek valamiért nagyon szükséges, ő járna elektromos autóval, és egyébként meg így a gyalogosoké, meg a bicikliseké lenne az egész város. Mondom ezt úgy, hogy van autóm, és időnként autóval közlekedem a városba, tehát nem arról van szó, hogy én nem teszem, de most például metróval jöttem.
Mennyire vagy amúgy tudatos, mennyire figyelsz, és óvod, és vigyázol a környezetedre, vagy mondjuk a kicsiknek ezt mennyire adott tovább a gyermekeidnek?
Nem eléggé, közepesen vagy kicsit, amit nem tudom, 2025-ben értelmiségiként az ember egy alapból megcsinál, azt megcsinálom, de többet nem teszek. Tehát nem vagyok egy ilyen nagyon progresszív természetvédő, és valójában azt gondolom erről, hogy nagyban kéne cselekednünk, és az igazi felelősségünk akár nekünk a médiában dolgozóknak, akár általában értelmiségieknek, vagy csak magyaroknak, az, hogy ezt mennyire kényszerítjük ki a döntéshozókból, hogy a nagy döntéseknél a szabályozói rendszerben tudjuk-e úgy alakítani a világunkat, hogy az fenntarthatóbb legyen.
Ha már a világokat megemlítetted, akkor lehet, hogy ez már így az utolsó kérdésem. Hogyan fogod alakítani a te világodat így 2025. január 27 után? Mert most még a tapasztalatokról annyira nem tudunk beszélni, hiszen ez nem régen volt, de milyen céljaid vannak, hogy mit szeretnél megőrizni, miben szeretnél fejlődni?
A következő 1-3 év nekem nagyon izgalmas lesz, és egy fantasztikus lehetőség is egy teljesen új munkára, vagy jelentős részben új munkára, egy karrierváltásra, és itt az első számú célom, mint egy cégvezető, az, hogy többet kihozzak ebből a csapatból, ezekből a termékekből, ami nekünk van, és ebből a cégből, tehát, hogy egy fenntartható és egészséges, jó nyerességgel működő cég maradjon, vagy ebben még tovább fejlődjön. Mindezt úgy szeretném csinálni, hogy közben a csapat, amiért felelek, örömmel és szívesen jön be, és van lehetősége önmegvalósításra.
Magánemberként
a családi egyensúly, és hogy tudjam azt adni otthon a családomnak, amire szükségük van, és meglegyen a kellő figyelmem, hogy ezt az egyensúlyt jól tudjam tartani. És most nagyon elő van a saját személyes életembe és széljem között a munka és a szakma. Azért ez egy különleges időszak, tehát egy karrierváltása sok energiát, sok figyelmet kíván, és sok lelkesedést is hoz. Tehát, hogyha én ezt most jó lendülettel sikeresen tudom végvinni, az egy nagy ajándék önmagamnak.
Én nagyon sok sikert kívánok, Marci, ahhoz, hogy minden olyan gondolatod, amit kitűztél magad elé, tényleg terved, az sikeresen megvalósuljon, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Erre fült a műsoridőnk, pedig én még úgy ülnék itt is hallgatnálak. De majd legfeljebb gyere vissza, és mesélj a tapasztalatokról, hogyha lesz rá lehetőség.
Örömmel teszem. Köszönöm.
Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával. Galambos Márton, a Forbes vezérigazgatója volt a mai vendégünk. Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban ismétlésben is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.